halatlan és izgalmas előadás volt. Én nagyon lelkes nebulóként végigjegyzeteltem, tehát engem nyugodtan kikérdezhet. Azt nem látom, hogy minden pontját értettem, de amit nem értettem, azt meg fogom kérdezni. A génbeültetés az nálam egészen biztos hasznos lenne. De hogyha mondjuk egy konkrét dolgot nézünk meg...
Itt ül a szakembere.
Szóval tudom, hogy mindenkit a konkrétumok érdekelnek, vagy a hétköznapi beválás, a hétköznapi gyakorlat, hogy milyen betegségeknél várható mondjuk, hogy néhány éven belül őssejtekkel kezelhető lesz. Mondjuk a Parkinson-kort vagy a cukorbetegséget.
Hát ahogy említettem, elsősorban a szöveti őssejtek alkalmazása az, ami várhatóan nagyon gyorsan fog fejlődni, és ott is én azt gondolom, hogy a kötőszöveti őssejtek, az úgynevezett mezenhimális őssejtek, ezek ugyanis olyan sejtek, amelyek egyszerre tudnak szöveteket létrehozni, és az immunrendszert mintegy leállítani. Ezért várhatóan sikerül olyan technológiákat kidolgozni, hogy nem csak a saját sejtjeinkben, amelyek eleve esetleg hibásak, genetikai hiba van bennük, hanem mások sejtjeit is beültetve, ott immunválaszt nem fognak kiváltani, viszont helyreállító funkciót végezhetnek, és így ez cukorbetegségben már is, hát legalábbis nagyon kis környezetben sikeresnek tűnik, itt nagyon sok minden várható. Erősen várható, hogy a bőrös sejtek alkalmazásával teljes bőr képleteket lehessen létrehozni. Ma ez még nem sikerül, mert nem minden alkotó részét a bőrnek, például a verejtékmirigyek, szőrmirigyek nem állnak így helyre, és ezért nem tökéletes a bőrpótlás. De mindezek részben technikai jellegű feladatok, és még egy nagyon fontos technikai jellegű feladat van hátra, vagy most alakul, hogy olyan vázakat alkotni, amelyekre rá lehet tenni ezeket a szöveti őssejteket egyelőre, vagy később a pluripotens őssejteket, és ilyen módon beültetni. Tehát egy egész vesét, vagy egy egész szívet, annak a vázát, a rugalmas vázát meg alkotni előre. Érdekes módon, aki ezt követi, ma már ilyen szövetnyomtatók készülnek, amelyek műanyagból, vagy éppen szöveti alapú, kötőszöveti alapú rostokból létrehoznak egész szervvázakat, és ezekre ültetik rá az őssejteket, és ilyen módon egy egész szövet, egy egész szerv létrejöhet. Tehát én azt várom, hogy ezek lesznek a mostani legizgalmasabbak. Persze minket nagyon izgatnak a pluripotens őssejtek, de ott még nem merném jósolni, hogy az arra vállalkozni lehet, hogy azt emberbe hamar felhasználni.
Köszönöm szépen. Kérdést ki szeretne feltenni, ott hátul egy úr jelentkezik.
Hallottuk az előadás során, hogy az emberi szövetből, bőrszövetből őssejtet elő lehet állítani. Lehet bele gén állományt vinni. Én akkor úgy gondolom, hogy talán innen már nincs olyan messze az igazi emberi klónozás. Igaz? Nem igaz?
Ez egészen más, mint a klónozás. A klónozásnál tulajdonképpen a totipotens őssejtet kell létrehozni, és abból sokat legyártani. Na most ez állatoknál sem egy olyan nagyon egyszerű, az embernél pedig teljes mértékben etikátlan, és tilos is az egész világon, hiszen nem sok értelme lenne egyrészt, másrészt pedig veszélyes. Súlyosan veszélyes, mind technológiailag, tehát nem tudjuk, hogy micsoda galibákat okoznánk vele, mint az egésznek az értelme súlyosan megkérdőjelezhető. Úgyhogy remélem, hogy emberi klónozásig nem fogunk eljutni, de mindezek a technikák erre nem is alkalmasak.
Köszönjük szépen. Kérdést ki szeretne feltenni?
Azt szeretném megkérdezni, hogy az őssejterápiával akár már az anyamében az embrió is gyógyítható lesz talán. Például, hogyha... Hát ezt teszem én, azt 14 hetesen felfedezik, hogy a magzat valamilyen fejlődés rendellenességben szenved, akkor az ősejtek felhasználása esetleg ezt már az anyamében helyére lehet elhozni.
Ez így van, tehát csak érdemes elválasztani az embrionális szakaszt, a magzati szakasztól ez elég jól elkülöníthető, tehát a magzati szakaszban elvileg génterápiával, vagy ősejtbevitellel meggyógyítható a valamilyen betegségnek genetikai hibával induló magzat. Ennél korábban az in vitro fertilizációnál elvégezhető az a diagnosztika, hogyha már tudjuk, hogy például a szülők vagy a családban valamilyen súlyos genetikai öröklődő betegség van jelen, ott megvizsgálhatjuk a készülő embriókat, és erre ma már van lehetőség, és ez etikailag is elfogadható, hogy vajon melyik az az embrió, ami nem fogja hordozni a betegséget, és azt ültetik vissza. Ugyanakkor megindultak olyan elképzelések, hogy az in vitro fertilizáció, tehát a lombik bébi képzés közben vizsgáljuk meg mindenféle lehetséges betegségre ezeket a készülő embriókat, és csak azt ültessük be, ami abszolút egészséges. Na most ez elvileg is, etikailag is egy rossz hozzáállás. Hát pont az emberek különbözőségét szüntetnénk meg. Mi számít már betegségnek, mi számít csak variációnak. Ilyet ma szerencsére senki nem végez, és nem is támasztja alá semmilyen etikai vélemény, hogy ilyet lehessen végezni. Súlyos öröklődő betegségekre szabad ilyen diagnosztikát végezni, és ott megtehetjük, hogy csak az épp embriót ültetjük be, és ilyen módon kivédünk egy súlyos betegségnek a megjelenését.
Köszönjük szépen! Kérdést szeretne valaki feltenni? Egy hölgy néhány sorra lejjebb.
Lehet, hogy a bűvész mutatványom elbátortalanította a közönséget.
Köszönöm szépen. Professzor úr említette, hogy a gén módosításnak számos veszélye van. Ugye ezt tudjuk, daganatképződés vagy egy kóros genetikai állomány továbbörökítése. Olvashattunk és hallhattunk új vektorként a mesterséges kromoszómáról, amely úgy viszi be a gént, hogy ilyen veszélyekkel, egy bizonytalan beépüléssel nem jár. Szeretném, ha elmondaná a véleményét, milyen perspektívát lát vektor használatát illetően. És ha szabad még egy kérdésem, az gyakorlati jelentőségű lenne. Szintén hallottuk, hogy az in vitro fertilizációs központokban számos esetben, és hát tudjuk, a megtermékenyített petesejtek egy része nem kerül felhasználásra. Ez nyilván, ahogy említette is, egy óriási lehetőséget jelent a kutatásra. Van-e lehetőség arra, vagy vannak-e kezdeményezések, hogy a kutatóintézetek és a Káli intézet, vagy az in vitro fertilizációs intézetek tényleg megvalósítsanak olyan kapcsolatot, amivel ezek felhasználhatók lennének?
Mind a kettő nagyon izgalmas kérdés. Az első a mesterséges kromoszóma. Ez egy fantasztikus új lehetőség. Egy magyar kutatónak, Hadlacki Gyulának a munkája nyomán alakult ki. És valóban egy olyan lehetőség. Ez a mesterséges kromoszóma ott marad a sejtekben, és tovább osztódik. A nagy probléma az, hogy hogyan vigyünk be egy ilyen nagy kromoszómát egy sejtbe, tehát a beviteli technikáknak a nehézsége akadályozhatja itt meg a szélesebb körű felhasználás, például a szöveti őssejteknél, de az embrionális típusú őssejtbe, ahol elég tulajdonképpen egy őssejtbe egyszer bevinni egy ilyet, és utána tovább nőhet, ez egy nagyon izgalmas új lehetőség. A másik kérdés, hogy van-e ilyen együttműködés, vagy lehet. A világ számos intézetében van ilyen együttműködés, tehát az in vitro fertilizációs központokban, ahol az anyák lemondanak már arról az embrióról, amit nem kívánnak felhasználni, megsemmisítésre szánnak, beleegyeznek, hogy kutatásra lehessen használni, így alakulnak ki az embrionális őssejtvonalak. Magyarországon törvények értelmezése szerint ilyet tenni nem szabad. Én nem vagyok igazán jogász, de Magyarországon az a furcsa helyzet van, hogy embrionális őssejteket felhasználni a kutatásban szabad, de ilyet előállítani nem szabad, mert a törvénynek egy többféleképpen értelmezhető mondata, ezt vagy tiltja, vagy nem. De a pillanatnyilag...
Jó lesz, típusú?
Hát igen, úgy szerepel, azon mondat szerepel, nem menjünk most ebből, de azon mondat szerepel, hogy csak diagnosztikai célból szabad szétválasztani embriósejtjeit. Márpedig itt nem az lenne, és mivel ez benne van a magyar genetikai törvényben és erre vonatkozó törvényekben, ezért hát ezt lehetne sokféleképpen értelmezni. Magyarországon még nem kért senki ilyen engedélyt emiatt, mi se kérünk engedélyt, hiszen ma már több száz ilyen őssejtvonal elérhető, és hát magunk is tudunk indukált pluripotens őssejteket létrehozni. Én azt gondolom, hogy jövő ebbe az irányba mutat, tehát nem újabb embrionális ősejtvonalak létrehozására, bár ott is még nagyon sok izgalmat rejthet mindez.
Köszönöm szépen. Ott hátul szeretett volna valaki kérdezni? Már érkezik is a mikrofon.
Szeretném megkérdezni, hogy a jövőben, hogyha sikeres lenne ez az ősejt beültetés, akkor lehetséges lenne esetleg a öregedésünknek a megállítása ezáltal?
Az öregedésünknek?
Igen, az öregedésünknek.
Hát, ha még elég fiatal, akkor van rá remény. Én rajtam már nem olyan nagyon segíthetne. Hát persze, hát végeredményben minden öregedő embernek az a célja, hogy ezt megállítsa, és jó lenne, ha a szerveink, szöveteink fiatalok maradhatnának. Attól félek, hogy ilyen generális módon ez azért nem elérhető, vagy pillanatnyilag még csak elgondolás se látok rá. Kivéve a csodaklinikákon, akik ezt megígérik.
Köszönöm szépen. Itt egy úriember szeretne.
Ugye volt szó arról, hogy a csontvelőbe bele tudnak ültetni ős sejteket, és ezáltal ugye tehát a vérképző sejteket le tudják-e cserélni, és nem lehet-e mondjuk a minden különböző véradási módszereket kiváltani azáltal, hogy eleve vért, vagy különböző vérben lévő sejteket hozunk létre, és igazából ilyen mesterséges, vagy művért hozunk létre, vagy ennek mennyire lehetne technikai lehetőségei?
Igen, hát ez mindig érdekes kérdés. Elsőbben gondolom a katonai kérdésként merül fel, hogy valószínűleg sok intézet foglalkozik ilyesmivel. A csontvelői őssejtekből folyamatosan lehetne vérsejteket képezni, csak olyan hatalmas apparátus, olyan költséges berendezések és olyan dolgok szükségesek hozzá, amit hát egyelőre nem hiszem, hogy érdemes lenne, hiszen a véradás remekül működik, és még a csontvelő donorokat is viszonylag könnyen lehet szerezni, akik hajlandók akár csontvelőt adni azért, hogy más embert meggyógyíthassanak. Ebből a téren a köldögzsinór vérőssejtek a nyerők, hiszen azok folyamatosan képeznek vérképző őssejteket. Tehát ha valaki egy ilyen hatalmas reaktort akarna előállítani, valószínűleg köldögzsinórvér őssejtekkel lenne érdemes megtenni. Ott van egy komolyabb probléma, hogy amit ma csontvelői vérképző őssejteknek tartunk, azokat in vitro alig sikerül szaporítani, vagy csak a legutóbbi évben sikerült, azok nagyon gyorsan átalakulnak már valamilyen előalakká. Tehát most egy vagy másfél éve hallottuk először olyan már technológiát, amivel azokat szaporítani lehet, és így például köldögzsinór vérből ilyen reaktort lehetne gyártani. Egyelőre a szolidaritás alapú vér- és csontvelőadás, ami olcsóbb és jobban működik.
Köszönjük szépen. Kérdés, hogy szeretném feltenni. Én azt olvastam, vagy azt hallottam, hogy húgyhólyagot már állítottak elő mesterségesen. Mi lehet vajon a következő szerv, amivel érdemes próbálkozni?
Hát itt nagyon sok olyan kérdés van, amelyek azon a határon vannak, hogy az emberek nagyon sokat szenvednek tőle, de nem nagyon hallunk róla. Ugye például inkontinencia, tehát a vizelet visszatartásának a hiánya, a húgyhólyagnak a nem megfelelő működése, vagy egyéb végbélfisztulák, amiket nem szívesen emlegetünk így a közelőtt, de bizony nagyon komoly, jelentős orvosi problémák, és ezekben úgy tűnik, hogy nagyon jól alkalmazhatók olyan szöveti őssejt készítmények, amelyek képesek ilyen izomzáró részeket létrehozni, vagy kötőszöveti elemeket létrehozni. Ezekben a plasztikai sebészet nagyon gyorsan fejlődik. A plasztikai sebészetnek az az érdekessége, hogy azok nem szívesen osztják meg mindig a tudományukat a közzel, egymás között terjesztik csak, hogy mire, milyen csodákra képesek, de hát ami nagyon izgalmas, például a súlyos onkológiai műtétek után, roncsoló műtéteknél, akár egy egész állkapocsnak, vagy egy arcnak, vagy egy szervünknek a helyreállítása, Ez ma már működik zsírsejtekkel, zsírsejtekből kinyert kötőszöveti őssejtekkel, és egyre újabb technikákat tanulunk plasztikai sebészekkel együtt.
Nem gondoltam, hogy a plasztikai sebészek a egykori szabadkőműves páholyokra hasonlatosak abban az értelemben, hogy bizonyos titkokat megtartanak maguk között, sőt, ezek szerint megtiltják is.
Hát igen, és valószínűleg itt terjednek el először azok a készítmények, amik, hogy mondjam, nem feltétlenül mennek át minden legális szűrőn, hiszen itt a csodatevés, az orvos és a betege közötti megegyezésen zajlik, időnként nem is teljesen a nyilvánosság számára elérhetően. Ez kicsit a magánvéleményem volt, de ez a tapasztalatom.
De az előbb, hát többször említette ezeket a, hogy fogalmazott, ezeket a őssejt,
csodaklinikákat,
igen, hogy ezekről ön mit gondol?
Hát az a baj, hogy mostanra egy egész őssejt turizmus alakult ki, tehát emberek eladják a házukat, és elviszik Kínába a súlyosan sérült gyermeket, és akkor ott kap valamilyen őssejtet, meg hagyományos terápiát, és hazajönnek, és most már elég sok tapasztalat van arról, hogy bizony nem sokat segítenek ezek a nagy beavatkozások, viszont a család elveszti a házát, a vagyonát, és utána a magyar egészségügyben jelennek meg újra ezek a betegek, akár még egy újabb betegséggel is. Tehát én bizony nagyon kritikus vagyok ezzel szemben, nagyon nem tanácsolom senkinek, hogy ilyen nem igazolt, nem jól bevezetett, nem dokumentált őssejt gyógyításba belemenjen, és főleg aki pénzt kér ezért, és úgy végzi ezeket a kísérleti beavatkozásokat, az minden mai szabály és ismeretünk szerint abszolút etikátlan.
Köszönöm szépen.
Professzor úr említette, hogy különböző betegségekre is már most elkezdődött a kutatás, hogy lehet alkalmazni ezeket az őssejteket. Vannak olyan betegségek, például izomsorvadásos betegség, amiket szintén Kínában kezdtek el gyógyítani csodafüvekkel, de még nem látszik az eredmény. Mikorra várható, illetve ön szerint hogy kéne elkezdeni ezeknek az őssejteknek az alkalmazását ilyen problémákban?
Hát én azt gondolom, mint a féle rendes kutató, hogy először meg kell ismerni ezeknek a sejteknek a tulajdonságait, meg kell tanulnunk, hogyan lehet őket szaporítani, beültetni, és akkor itt van még egy hatalmas lépés, amit átíró orvoslásnak nevezünk, vagy lefordító orvoslásnak, ami a kutatás és a klinikai gyakorlat között van. Talán ez a legdrágább szakasz a minden gyógyításnak, és a legkritikusabb, hiszen rengeteg időt, energiát kell rászánni, és hogyha egy rossz kiindulásból próbálunk gyógyítani, akkor nem lesz belőle semmi. És gyógyszerek így buknak el, és ilyen terápiák így buknak el. És aki ezt nem vállalja, az indul a csodatevésnek. És aki elvállalja, az viszont lehet, hogy igazi csodákat fog tenni. Pont az izomsorvadásos betegség az egyik legkomolyabb probléma, hiszen ott nem is lenne elég kijavítani a sorvadásnak indult izomszöveteket, hiszen ez egy genetikai, egy öröklődő típusú elváltozás. Ilyen módon valahogy nagyon korán kéne beavatkozni, nagyon általánosan, nem nagyon látszik egyelőre, hogy mi is a teendő.
Köszönjük szépen. Kérdést ki szeretne még feltenni? Hát én gyorsan megkérdezem, hogy említette a professzor az előadásban a köldök-zsinór vér kérdését abból a perspektívából, hogy születendő gyermekünk esetében mit tegyünk. Ugye van, aki már most esetleg elteszi a köldök-zsinórvért egy őssejtbankba, illetve hát a donoroknak a kérdését is felvetette, hogy de ezt valahogy úgy nyitva hagyták, és én nyitottnak értelmeztem, hogy ön mit gondol erről a megoldásról?
Hát én továbbra is nyitva hagynám. Az a helyzet, hogy a köldök-zsinórvérben egyértelműen vérképző, érképző őssejtek megtalálhatók. Ez eltárolható, egész életünkre elrakható, de azt gondolom, hogy elsősorban nem egyéni eltárolásra lenne szükség, hanem úgynevezett közösségi bankokra. Ugyanis nagyon kicsi az esély, hogy valaki pont olyan betegségben szenvedjen majd, amiben az ő saját köldökzsinórvér őssejtjei segíthetnek. Részben azért, mert ezek lehetnek részben genetikai jellegű betegségek, részben azért, mert eleve
a saját őssejtje nem tud segíteni.
Akkor a saját őssejt nem tud segíteni. Másrészt pedig, mondom, nagyon ritka annak a esély, hogy éppen vérképzőszervi, daganatos vagy immunbetegsége legyen. De az is igaz, hogy egyre többet tanulunk meg a szöveti őssejtekről. Ezek a frissen levett, újszülött korba levett köldökzsinór őssejtek, azok, ha megtanuljuk őket átalakítani, tenyészteni, a saját sejtjeinként alkalmasak lesznek a helyreállító orvoslásra. Persze közben megtanultuk, hogy lehet akár bőrsejtekből csinálni őssejteket. Egy kutató nem fog sose így válaszolni, hogy igen vagy nem. Azt fogja mondani, igen, lehetne ezt is. Ma úgy gondoljuk, hogy elsőbb a közösségi őssejtbankokat, köldökzsinórvér őssejtbankokat kell létrehozni, és ezt csinálja az egész világ. Mert ugyanúgy a vérellátonása, mindenki elteteti a saját vérét, a köldökzsinórvérnél is el lehet tetetni, ha néhány ezernyi ilyen eltett köldökzsinórvér van egy országban, az már alkalmas arra, hogy szinte mindenki számára lehetőséget nyújtson őssejtek alkalmazására, és ezt csinálja ma a fejlett világ. Amerikában nem olyan régen 150 ezres államifinanszírozású közösségi köldökzsinórvérbankot hoztak létre. Tehát én szerintem ez a helyes irány ebben a tekintetben. Attól még természetesen, ha valaki elteteti, akkor eltetette a saját gyermekei őssejtjét, és lehet, hogy ez jó lesz valamire.
Köszönöm szépen. Utolsó kérdés, esélyével szeretne valaki élni?
Hogy konkrétan milyen vizsgálatokon esik át az a köldökzsinórvér, amit mondjuk úgy dönt a kedves szülő, hogy ezt megajándékozza az a gyermekét és elteszi. Tehát megnézik, milyen genetikai tulajdonságokat hordoz, öröklőtől. Azért kérdezem, mert ez izgalmas lenne tudni, hiszen akkor nagyon sok betegségnél valóban tudható lenne, akár egy személy esetében személyre szabott orvoslás, hogy hozta, genetikai kódként hozta, vagy a sejtek élet folyamán történő öröklődése, tehát a környezeti hatások kapcsán történt valami. Azt gondolom, hogy ez egy érdekes dolog tudni, hogy mit tettünk el. Tehát pusztán elrakni azért, mert ez majd csak üzletinek tűnik nekem. Tehát azért azt érdemes lenne megvizsgálni, nem?
Sok ilyen vizsgálat történik, köszönöm szépen a kérdést, sok ilyen vizsgálat történik kutatási célból. De ha valaki a saját gyermeke őssejtjeit elteteti saját célra, ott semmilyen vizsgálat nem történik igazából, legfeljebb bakteriológiai vagy vírusvizsgálat, hiszen az majd saját magának lesz jó, másnak nem is szabad adni, ugye, mert az az ő saját tulajdona. A közösségi bankokban a legfontosabb az úgynevezett szöveti típusnak a meghatározása, hogy kinek lesz ez alkalmas. Tehát egyrészt, hogy nincs-e nyilvánvalóan fertőzés, vírus, baktérium fertőzés, ezt meg kell vizsgálni. A másik, hogy kinek lesz ez alkalmas, milyen szöveti típusú embernek lesz alkalmas. De hogy teljes genetikai vizsgálatot lehessen végezni, azért még ma is az egy hatalmas összeg, hiszen ott a teljes genomot végig kéne vizsgálni, bárhol lehet benne egy hiba, ilyet ma sehol senkinél nem végeznek. De már jártam egy kongresszuson, ahol azt mondták, hogy 5000 dollárért az én saját vesznek egy kis DNS mintát, és egy hét múlva megmondják az én teljes genomomnak a szerkezetét. Hát köszönöm szépen, most nem kérem, de elvileg ilyen lehetőség egyre közelebb kerül. Ma pályadíjakat írnak ki, hogy ki tud egy napon belül összes gént megvizsgálni 1000 dollár alatt. Azt hiszem, ez most a kúrens pályadíj, tehát ezek állandóan fejlődnek, lehet, hogy hamarosan meg lehet vizsgálni teljes genomunkat, egyelőre ilyet nagyon drága, és csak akkor érdemes végezni, ha tudjuk, hogy mit keresünk.
Az baj, ez nem olyan, mint a terhességvizsgálat, nem, hogy egy ilyen kék csík megjelenik, és onnantól ezzel mindent tudunk. Köszönjük szépen, valakiben esetleg születette meg még a kérdésnek a gondolata, vágya. Akkor az én legutolsó kérdésem az lenne önhöz, hogy hallhattuk a filmben az ön sportolói múltját, ez az országos bajnok sportlövő múlt, ez segíti önt a kutató munkában? Tehát van valami, amit onnan hoz?
Nem, de az ilyen előadások túlélésében nagyon sokat segít a versenysportban való járásánk, hogy hogy kell arra felkészülni, mikor kell reggelizni, hogy kell kibírni százféle furcsa behatást. Ebbe tud segíteni.